Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Április 24-e és 27-e között Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában tartották a 31. tudományos diákköri konferenciát, amelyen 270 dolgozatot mutattak be az egyetemi hallgatók, akik nem csak Erdély minden szegletéből, hanem még a határokon túlról is eljöttek az eseményre. A bemutatókon túl pedig külföldi meghívottak előadását is meghallgathatták. Ha pedig mindez nem lenne elég, akkor 70 különböző műhely munkán is részt vehettek, ezáltal fejlesztve magukat olyan tudással, amelyet az egyetem padjaiban nagy valószínűséggel nem tudnának megszerezni. Témánk: kutatások, előadások és műhely munkák a 31. TDK történései. A következőkben, tisztelt hallgatók, egy összeállítást hallhatnak arról, hogy miként is zajlott le a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség, azaz az MMDS által szervezett 31. tudományos diákköri konferencia. Az esemény felépítéséről, alappilléreiről, szervezési folyamatairól és a jövőre való előretekintés kapcsán beszélgettünk Cing Gergővel, az MMDS elnökével és Miklós Noémivel, a TDK társ főszervezőjével.
Talán a legegyszerűbben a három alappillér sémáját használva tudnám a TDK-t jellemezni, hogy ezek a diákoknak az előadásai, az egyetemisták előadásai, az előadások, amiket a meghívott külföldi hírneves előadók tartanak, illetve a műhely munkák, amik idén rekordot döntöttünk, rengeteg műhely munkánk volt, és ugye ez az a három alappillér, ami TDK-vá teszi a TDK-t, amitől szeretjük mi és amitől szeretik az emberek, hiszen az egyetemi oktatás mellett egy olyan színfoltot visz a diák életbe, ami nem feltétlenül kap meg minden egyetemista, kifejezetten az egészségügyi hallgatók az egyetemtől.
Ha már itt Gergő külön aláhúzta a műhely munkákat, Noémi, akkor arra kérnélek, hogy mondd el, hogy milyen műhely munkák voltak, és egyáltalán hogyan kell ezeket elképzelni az orvosi TDK-n?
Igen, mint ahogy Gergő is említette, idén rekordszámú műhely munkánk volt, ami azt jelenti, hogy kerekperec 70 darab műhely munkát sikerült leszerveznünk. Ez úgy néz ki, hogy minden műhely munkának van egy felelős koordinátora, egy oktató, egy szakember, aki valamilyen tudást próbál, szeretne átadni a hallgatóság részére. Ezekre a műhely munkákra előzetesen kell regisztrálni minden egyes esetben, és igyekeztünk minél inkább olyan témákat hozni a hallgatóknak, olyan oktatókat, szakembereket megfogni, akik adott területeken jeleskednek, és valami újjal tudják képzésünket gazdagítani.
Mennyire érdeklődtek a műhely munkák iránt a diákok, a TDK résztvevői?
Nagyon nagy érdeklődésnek örventek a műhely munkák. Megszámoltam, azt hiszem, hogy tegnap vagy tegnap előtt, hogy körülbelül hány hely volt összesen az összes műhely munkára, és az 1670 darab helyből 1600 maradéktalan el is fogyott, egy-két lézengő hiányzó hallgató volt a műhely munkákon, de ettől függetlenül rendben lezajlottak, és így talán még inkább tudott adott oktató a hallgatóságra koncentrálni.
A TDK-n az előadásokon részt vehetett mindenki, aki bejött a Kultúrpalotába, de milyen előadásokat hallgathatott meg, milyen előadókat hívtatok el az idei kiadásra?
Igazából mindig próbáljuk a palettát, amit kínálunk a hallgatóságnak színesíteni. Általában megcsináljuk azt, hogy megtartjuk azt a sémát, hogy legyen általános orvosi, gyógyszerészeti és fogorvosi különböző előadás is. Ez idén is megvolt, amit kiemelnék, hogy idén itt volt köreinkben a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, dr. professzor Frany Tamás akadémikus úr, amire büszkék voltunk, hogy volt ideje és eljött, és nagyon sok kiemelt előadónk volt, akár az ortopédiától a gyógyszerészetig, vagy fogorvostudományban is kiemelkedő előadók voltak. A programfüzetben a tdk.mmds.ro oldalon bárki megtekintheti, részletesen megtalálható az előadásoknak a leírása, hogyha esetleg valakit érdekel, és természetesen jövőre is próbáljuk ugyanezt a színvonalat tartani, és ha bárki érdeklődő van, akkor jövőre is nyitottak az előadások, erről biztosíthatjuk a kedves hallgatókat.
Voltak külső érdeklődők? És a diákok mennyire vettek részt az előadásokon?
Általában, amennyiben nem volt nagy dugó a városban, mondjuk például ezt észrevettük, hogy ez egy limitáló faktor, hogy a 4 órás előadásra késve érkeztek be a hallgatók, de elégedettek voltunk, nem volt olyan, hogy üres legyen a terem, sőt, inkább az volt jellemző, hogy teli voltak a termek, és ugye vannak külföldi diákok is, akik részt vesznek a TDK-n, ők is itt voltak az előadásokon, ők mondjuk extrakurikuláris programokon is részt vettek, egy esztén a meglátogatásától a táncházig különböző különböző programokat szerveztünk nekik, de talán Noémi tud többet mondani arról, hogy az előadásokon milyen érdeklődés volt.
Igen, ugyanis idén bevezettünk egy új, nem tudom ezt pontosan hogy nevezni, oklevélformát, hogyha ezt így mondhatom. Minden előadás után egy QR kód beolvasásával a hallgatóság igényelhet személyre szabott oklevelet arról, hogy részt vett az adott előadáson, és a számok azt mutatják, hogy volt érdeklődés, sőt, elég nagy érdeklődés volt, mindenhol elértük a szinte 100 érdeklődőt, a diplomaigényléseket figyelembe véve, de én megmerem kockáztatni, hogy ennél többen is voltunk. A panelbeszélgetéseink is nagyon sikeresnek bizonyultak. Itt három témát boncolgattunk igazság szerint, az AI-t, a mesterséges intelligencia az barát vagy ellenség, a self-marketing fontosságát, mint egészségügyi szakember ugyebár, valamint a stresszkezelésről is szó esett az egyetemisták körében.
Milyen haszna van, vagy volt ezeknek a diplomáknak? Nyilván ti tudtátok, hogy hányan vettek részt az adott előadáson, vagy hányan vettek részt biztosan, de az adott illető, aki igényelte a QR kódon keresztül, az mire tudja ezt hasznosítani?
Ezt akár pályafutása során is szerintem jó pont lehet, hogyha részt vett Magyar Tudományos Akadémia elnökének az előadásán, hogyha azt vesszük, de hogy ez nem feltétlen csak ilyen céllal készült, hanem egy emlékcéllal is, hogy egyszer majd, mikor az unokákkal lapozgatják a régi füzeteket, könyveket, az okleveleket, akkor úgy eszükbe jusson az, hogy volt egy ilyen vagány előadás ezen a TDK-n.
Voltak vagány előadások, és volt 270 dolgozat is, ami a diákok által bemutatásra került a TDK-n, és ha nem tévedek, 80 diák külföldről érkezett a Marosvásárhelyi TDK-ra. Mekkora eredmény ez, hogy eljönnek Marosvásárhelyre, hogy itt mutassák be magyarul a tudományos dolgozatukat?
Mindenképp büszkék vagyunk erre. Talán egy kis kitérőt tennék a mi TDK-nk, és úgy amúgy általában Erdélyben a diákkori konferenciák kis ilyen transzilvanikumnak számítanak, hiszen itt a diákok szervezik, nem az egyetem, nem az oktatói gárda, hanem itt kifejezetten mi diákok, diákszövetség szerveztük ezt a konferenciát. Ez így általában Erdélyben jellemző, és azért értem ki erre, hiszen az anyaországi hallgatóknak ez sokszor szimpatikus, hiszen eltér a tenik konferenciának az íze, a zamata egy olyan konferenciától, amit évről évre mondjuk az egyetemnek az adminisztratív személyzete szervez meg, ahhoz képest mindig az adott év, az idei évnek a főszervezői csapata is a saját kezelvonását ott hagyta a TDK-n, az apró újítások, az apró változtatások minden évben frissé teszik emiatt a TDK-t, hiszen mindig új emberek dolgoznak ezen, és a műhely munkákhoz térnék vissza újból, ez eléggé egyedi, hogy ilyen sok műhely munka van, vagy hogy úgy amúgy van műhely munka, sokszor magyarországi konferencián előadások vannak, és bemutatnak az előadó diákok, illetve fontos, hogy nálunk ingyenes az összes műhely munka más egyesületek vagy a szervezetek szokásaihoz képest.
Hogyan lehet ezt kivitelezni, mennyi munka van a támogató keresésben, mert nyilván attól, hogy a diákok vagy a résztvevők nem fizetnek, pénz kell ezekhez a műhely munkákhoz, mondjuk ki, akármilyen csúnyán is hangzik.
Természetesen nagyon-nagyon hálásak vagyunk a támogatóinknak, főtámogatóinknak, hiszen nélkülük nem jöhetne létre ez a rendezvény. Az idejében egy külön csapat dolgozott azzal, hogy a támogatókat felkeresse, kapcsolatot tartson velük, illetve hogy ne csak egy irányú kapcsolat legyen, hogy kérünk pénzt, megkaptuk, köszönjük, hanem ezek az emberek úgy érzik, hogy értékelik, tehát értékelik a munkánkat, és hogy mi ki tudjuk fejezni ezt a hálánkat, ezt a kommunikációval is, a rendezvényről való beszámolással tudjuk a legkönnyebben elérni, hiszen sokan nem is jönnek el, nem tudnak eljönni, elfoglalt üzletemberek, orvosok, akik nem tudnak eljönni a TDK-ra, de arra próbálunk nagyon odafigyelni, hogy nekik eljutassuk, hogy itt mi történt, hogy itt egy nagyon vagány, komoly dolog történt, amit évről évre megéri támogatni. Nem elköltjük a pénzt palacsintára, mondjuk nem rossz dolog a palacsinta, nem volt a TDK-n palacsinta, arra nem is költöttünk, de hogy itt arról van szó, hogy az itteni egészségügyi dolgozó közösséget összetartsuk és szakmailag fejlesszük, és úgy gondolom, hogy ez egy méltó cél arra, hogy valaki az adójának egy részét erre fordítsa, illetve a Diákszövetségnek van külön csapat, aki pályázatírással foglalkozik, próbálunk minél több pályázatot megírni. Az idei év nem volt túl vastag ebből a szempontból, de szerencsére támogatók nyitottabbak voltak, úgyhogy úgy néz ki, hogy majdnem nullában kijön a rendezvényünk.
Visszatérve a diákok előadására, hány szekció volt, milyen témákat dolgoztak fel az egyetemi hallgatók, akik bemutattak az eseményen?
Idén 24 szekciónk volt, ami a tavalyhoz képest 4-jel több, úgyhogy ennek kifejezetten örülünk. Volt idén is poszterszekció, és az általános és gyógyszerésztudományi poszterszekció mellett idén helyet kapott a fogorvosi poszterszekció is, ugyanis oda is gyűlt annyi dolgozat, hogy ez elindulhasson önmagában, valamint az általános orvosi karos témákon ki kívül volt külön fogorvosi szekció, illetve gyógyszerészeti szekció is, de hogy itt aztán tényleg minden témáról beszéltünk, volt gyereksebészet ortopédiával, volt általános sebészet, nőgyógyászat, mikrobiológia, megelőzés, úgyhogy minden diák megtalálhatta azt a szekciót, ahol be szeretné mutatni azt a dolgozatot, amivel készült, és igen színes dolgozatokat is mutattak be a hallgatók.
Miért érdemes egy hallgatónak, egy egyetemistának eljönnie és bemutatnia a TDK-n? Mit nyer ezzel? Nyilván tapasztalatot, plusz tudást, de mi az a plusz, amit hozzáad az ő diák életéhez, munkásságához a TDK? Nem beszélve egyelőre még az OTDK-ról.
Itt talán két részre is bontanám a kérdést, hogy mi az, amivel gazdagodik a hazai, és mi az, amivel gazdagodik a külföldi hallgató. És a hazaiak mindamellett, hogy amit már említetted, hogy tudást szereznek, tapasztalatot szereznek, ezáltal készülnek az államvizsgára is, egy tudományos közösségben is érezhetik magukat, ugyanez megvan a külföldi hallgatók számára is, egy közösség vagyunk, és mint ahogy már a beszédemben is mondtam, ez a közösség ez nem feltétlen csak arról szól, hogy tudományos dolgozatokat bemutató diákok közössége, hanem itt helyet kap az önkéntesség is, valamint megvizsgálhatjuk olyan szemszögből is, hogy mit kap az a külföldi hallgató, aki eljön hozzánk. Mindamellett, hogy gazdagít bennünket is, és gazdagodik általunk is a tudományos dolgozatával, különböző kulturális tevékenységekbe is becsatlakozhat, megismerheti a környéket, megismerheti a szokásainkat, úgyhogy mindenképpen egy gyümölcsöző kapcsolatot tudunk építeni a hallgatókkal.
A TDK-ra készített kutatást felhasználhatja valahol máshol is a jövőben, például egy államvizsga esetében?
Igen is, meg nem is. A TDK-nk az publikációval jár, éppen ezért csak absztraktot kérünk be, egy kivonatot, 2200 karakteres kivonatot, és az államvizsga dolgozatok részét szokta képezni ez a kivonat, de hogy ugyanaz mégsem lehet, mert az önplagizálás. Úgyhogy fel is használhatja, fel is szokták használni más fórumokon is ezeket az előadásokat, kibővítve, vagy éppen más aspektusban megvizsgálva a témát.
És hát ott van az OTDK. Gergő, mi ez a következő lépés, és kik juthatnak el innen Marosvásárhelyről?
Az itteni TDK-n 22 OTDK jelöl is tudunk kiosztani. A poszter szekciókon kívül minden szekció kap OTDK jelölést. Ez nem feltétlenül egyezik meg az első helyezettel. Az elbíráló bizottság azt vizsgálja meg, hogy melyik hallgató érdemes arra, hogy képviselje a Marosvásárhelyi TDK-t, majd az OTDK-n, ami, ha jól tudom, jövő április elején kerül megrendezésre, és ugye ez két évente van, és egy presztízs elmenni, hiszen itt nem csak Erdélyből vagy Magyarországról, hanem egész Kárpát-medencéből érkeznek a legnívósabb dolgozatok, és azért ide elég megtiszteltetés eljutni.
Mi az OTDK nyereménye, és most nem materiális tekintetben kérdem?
Mindenképpen tapasztalat és tudásszerzés, és azon a TDK-k legjobb dolgozataival tudja bemutatni a hallgató a saját dolgozatát, amelyik szekcióban kutatott, abban a témában, amelyik őt a leginkább foglalkoztatja, úgyhogy ilyen szempontból szerintem a tapasztalat és tudásszerzés és kapcsolatépítés is azért, hogy egy gyümölcsöző tudományos hálót tudjunk építeni.
Még visszatérnék az előadásokra. Van lehetőségük a hallgatóknak valahol ezt megtalálni, visszanézni, visszahallgatni, részleteket megtekinteni belőlük?
Nem, ebből a szempontból még régi módiak vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy a TDK-val az, hogy eljön, eszik a büfében, megiszik egy TDK-vét, és részt vesz élőben, hiszen így adható át igazán. Annak az előadónak a mentalitása, gondolatai szemtől szembe sokkal jobban átjönnek, és különböző jogi procedúrákat is magával vonna, hogyha ezeket megpróbálnánk, ezeket az előadásokat felvenni, hiszen vannak olyan előadók, akik komoly dolgozatoknak az eredményeit mutatják be, ezeket nem feltétlenül tehetnénk közzé, úgyhogy talán ez az egyszerűbb és jobb út is egyben.
Gergővel teljes mértékben egyetértek, és megfogalmazódott bennünk is a kérdés, hogy ezeket publikálni lehetne különböző social media felületeken. Ez a jogi kérdés teljes mértékben fennáll, viszont idén elindítottunk egy TDK podcast nevű történetet, van egy podcast adásunk már arról, hogy hogyan is néz ki a TDK, és megválaszoltunk pár nagyon gyakori kérdést, és felmerült bennünk az az ötlet is, hogy akár a panelbeszélgetéseket, amik ugyebár szabad beszélgetések, ilyen podcast formában a jövőben akár még posztolhatnánk is.
Megvan akkor ezeknek a hangfelvétele?
Sajnos idén már erre nem készültünk, de jövőre mindenképpen fent van a jövőre mappában.
Gergő, az esemény előtt fogalmaztál úgy, hogy a TDK az MMDS korona ékszere. Hogyan értékeled akkor a 31. kiadást így a rendezvény végén?
Zöldfülű elnökként mindenképpen elégedett és büszke vagyok erre a rendezvényre. Olyan szinten orvosolva volt az a néhány probléma, az ilyen feje lefele behelyezett puzzle darabkák. Ez volt egy hasonlatom a TDK-t szervezni először olyan, mint egy puzzle-t vakon kirakni, hogy az ember először nem látja, hogy mi történik, és most a rendezvény alatt, ugye a főszervezői csapattal karöltve láttuk, hogy most alakul ki az a kép, amin 8 hónapja dolgoznak a főszervezők, és nekem úgy tűnik, hogy a résztvevők nagyon jól érezték magukat. A rendezvények, a workshopok, az előadások gördülékenyen zajlottak. Az egy-két fejjel lefele behelyezett puzzle-öket észrevettük, és megpróbáltuk minél hamarabb orvosolni, és én úgy gondolom, hogy összességében egy sikeres rendezvény volt, nagyon sok résztvevővel, és szerintem a főszervezői csapat is elégedett lehet, és büszke lehet a munkájára.
Noémi, te mint főszervező, társfőszervező, hogyan láttad az idei eseményt, és hogyan értékeled most így a végén? Leesett az a bizonyos nagykő a szívedről?
Mindenképpen leesett az a nagykő a szívemről. Az idei TDK az előző TDK-hoz hasonlóan magas színvonalú volt, én úgy gondolom. Az önzetlen munka, amit a szervezők önkéntesen belefektettek, és a hallgatók által elhozott dolgozatok, melyeknek ugye egy gyümölcsét itt szüretelték, mindenképpen megtették a hatásukat, úgyhogy összességében ez egy nagyon sikeres 31. TDK volt, és úgy látom, hogy a pandémia óta csökkenő tendenciát meg tudtuk állítani, és egyre több emberhez el tudunk jutni.
És akkor hogyan tovább a jövőre nézve? Készültök már a 32. tudományos diákköri konferenciára?
Természetesen már a dátumot vitatjuk egymás között, hogy az OTDK meg a különböző más konferenciák időpontja függvényében, nem beszélve a jövő évben a tanévszerkezet, meg a diáknapok, meg akár az időjárás szempontjait figyelembe véve. Ezeket mind átgondoljuk, főleg az elnökség feladata ez, és mi hamarabb megpróbálunk döntésre jutni, hiszen már jövő héten le kell foglalnunk a kultúrpalotát a következő évre.
Szerintem amúgy nem lehet elég előre készülni a következő és az utánlévő TDK-ra sem, és én azt figyeltem meg magunkon, hogyha már tudjuk, hogy 32-esen is ott leszünk, akkor a 31-es alatt már a 32-est is szervezzük fejben.
Sikeresen zárult át a 31. tudományos diákköri konferencia, amely tekintetében mindenképpen ki kell emelni, hogy ezt diákok szervezik, nem pedig az egyetem adminisztratív személyzete. Többek között ezért és a 70 műhely munkáért sokkal különlegesebb, mint a magyarországi rendezvények. A 31. tudományos diákköri konferencián részt vett előadóként dr. Csapodi Marcell anesteziológiai és intenzív terápiás szakorvos, aki ott volt Bangladesben a szijámi ikerpár szétválasztó műtétjén. Míg az európai embereknek van egy közel megegyező kép a fejében azzal kapcsolatban, hogy miként is néz ki az egészségügy, addig Ázsiában beszélni kell a hosszú várakozásról, a nem megfelelő higiéniáról és azokról az állapotokról, amelyek egy közkórházban uralkodnak. Az érem másik részén viszont vannak olyan katonai kórházak, amelyek európai mércével nézve is kiemelkedőnek számítanak. Egy ilyenben végezték Bangladesben a szijámi ikrek szétválasztását magyar orvosok. A körülményekről, a felkészülésről és magáról a 28 órás műtétről beszélgettünk dr. Csapodi Marcell anesteziológiai és intenzív terápiás szakorvossal, aki részese volt a beavatkozást végző csapatnak.
Nekem azért az ottani egészségügyi viszonyokra túl sok rálátásom van, ezt azért mondom, mert hogy az a kórház, ahol ez a műtét történt, az nagyon nem az ottani színvonalat tükrözi, ez egy rendkívül jó felszerelt, több alkalommal hallottuk, hogy ez Dél-Kelet-Ázsiának a legjobban felszerelt kórháza, katonai kórház, azt lehet mondani, hogy amit ott tapasztaltunk, az bármelyik, ugye Magyarországra jöttem, bármelyik magyarországi kórháznak a műtőjével, illetve intenzív osztályával felveszi a versenyt. Meglátogattunk más kórházakat is, ott Dakkában, közkórházakat, hát az ottani viszonyok azok eléggé elszomorítóak voltak, óriási zsúfoltság, nagyon komoly higiénés problémák, illetve az anyagi források hiányosság miatt ott úgy kell elképzelni, hogy azért a betegeknek az ellátásának egy nem elhanyagolható része az a hozzátartozókra van bízva, tehát a gyógyszerelés, az ételeknek a megfőzés, megetetés, a tisztába tétel, az elrendezése, tehát hogy ott a kórházi kórtermekben, a folyosókon, lépcsőfordulókban, ott az ágyak alatt alvó hozzátartozókkal, ott levő berendezett kis mini konyhával, meg házi állatokkal találkoztunk, és hát például olyan kórházakba jártunk, ahol égett gyermekeket és felnőtteket láttak el, és hát ott azért lehetett látni, hogy mind a higiénés viszonyok, vagy a higiénés standardek egészen másak, mint pedig, hogy látszott ezeken a betegeken, gyermekeken, felnőtteken, hogy azért egészen más szintű gondoskodáshoz vannak hozzászokva, tehát olyan fájdalmakat, sérüléseket, betegséget viseltek türelemmel, amivel az ember tudja, hogy Európában azért már régességen panaszkodnának, meg kiabálnának, meg szólnának a betegek.
Ön egy felszerelt jó kórházban volt, egy katonai kórházban, de hogyan kerül egy magyarországi orvos Ázsiába?
Nincsen semmifajta bejárt útja, már úgy értem, hogy nem arról van szó, hogy ez újból és újból megismétlődhet. Egyrészt a műtétnek a rendkívül ritka volt amiatt is, másrészt azért is, mert valóban óriási távolságról van szó, hogy mégis válaszoljak a kérdésre. Én konkrétan úgy kerültem ide, hogy van egy magyar országi alapítvány, a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány, amelynek egészségügyi személyzete már sok év óta missziós tevékenységet végez távoli országban, többek között Bangladesben is. Ez a missziós tevékenység elsősorban kis plasztikai műtéteket jelent, azon belül is leginkább égett sérülteknek a korrekciós plasztikai műtéteit, és ezek miatt, az évek miatt megvolt egy szakmai kapcsolat az alapítvány és dakkai több orvossal, több kórházzal, és az egyik ilyen kintlét során, mint egy úgymond mellékesen mutatták be ennek a éppen egyik alkalomaként levő magyar orvoscsapatnak ezt az ikerpárt, mint egy plasztikailag megoldandó problémát. Tehát, hogy amikor elindult ez az egész folyamat, Arabeja Rukaja szétválasztásának a története, akkor igazából kint még egy olyan elképzelés volt, hogy a szétválasztás az nem több annál, mint hogy el kell őket választani, valamit ott vérzéseket el kell látni, utána be kell fedni a defektust és kész. Tehát, hogy egyáltalán nem úgy indult ez a történet, hogy ebből egy ilyen óriási műtét lesz. Nem a mi részünkről nem így indult el, hanem a kinti rész nem ilyen elképzelés volt róla.
Ehhez képest lett egy 28 órás műtét. Megkérném, hogy meséljen a hallgatóknak arról, hogy hogyan történik egy ilyen műtét. Nem egyszerűen, nem úgy, ahogy elképzelték Dakkában az ottani emberek.
Nem is csak a műtétről kell beszélni, hanem arról, hogy ahhoz, hogy ez a műtét megtörténjen, ahhoz rengeteg előkészületre van szükség. Ennek az egyik része irodalmazás, illetve az etikai szakirodalomnak a felolvasása, jogi háttérnek a tisztázása, a kulturális különbségekből fakadó kommunikációs gátaknak úgymond az áttörése, illetve logisztikai feladatok, egészségügyi diplomáciai lépések, anyagi források megkeresése, és a másik része, illetve a családnak mondjuk a pszichés és szociális vonalon való támogatás, a másik része pedig, hogy ahhoz, hogy ez a műtét megtörténhessen, ahhoz több lépésben ennek a feltételeit meg kellett teremteni. Ennek az egyik része volt az, hogy nagyon kiterjedt laboratórium, illetve képalkotó vizsgált sorozat történt, a talált eredményeknek megfelelően intenzíven egymásba fonodó érhálózatnak a éren belüli műtét sorozattal való szeparálása. Tehát ez azt jelenti, hogy egy kárpátaljai származású, rendkívüli módon felkészült orvos kollega, dr. Hudák István, ő egy endovaszkuláris ellátás sorozatban összesen 40 egymásba átmenő, vagy a két gyermek között kapcsolatot teremtő érnek a ellátását végezte el, és egy nagyon fontos lépés volt, illetve ez is egy sorozat volt, hogy úgynevezett expandereknek a bőr alá való beültetése, és ezeknek a folyamatos térfogatóknak a növelés annak érdekében, hogy nyúljon a fejbőr, óriási mértékű megnövelve az expandereket, annak érdekében, hogy amikor majd a műtét megtörténik, és különválik a két gyermek, az ilyen módon mind a két gyermeknél jelentkező bőr defektust ezekkel a bőrlebenyekkel be lehessen fedni, és meg lehessen szüntetni a hiányt. Ezek mind-mind előkészületi lépések voltak, és maga a műtétet azt pedig úgy kell elképzelni, ja, és hát természetesen a felkészülés az idegsebészeti, anesteziológiai, plasztikai sebészi, egyéb konzultációk sokasága, háromdimenziós modellezések, csapattalálkozók, egyeztetések, olyan alkalmaknak a teremtése, amikor mindenki föl tudja tenni a benne levő szakmai és nem szakmai jellegű kérdéseket, ezeket meg tudjuk beszélni és nyugvó pontra juttatni, és maga a műtétet pedig úgy kell elképzelni, hogy annak egy nagyon komoly koreográfiája volt, amit lépésről lépésre leírtunk, gyógyszeresen, műszeresen, bőven túl biztosítottuk a helyzetet, hogy ne érjen minket semmilyen meglepetés, komoly vérmennyiséget kellett lepóztatni a műtéthez, lehetett számítani, hogy nagy vérzés van. És a műtétnél pedig hát ami nagyon fontos volt, hogy ugye a két gyermeket, annak ellenére, hogy közös volt a vérkeringésük, de két úgynevezett külön anesteziológiai csapattal, két anesteziológiai munkaállomással, tehát külön infúziós pumpákkal, illetve külön gyógyszerpumpákkal és külön altatógépekkel kellett altatni, tehát olyan volt az egész, mint hogyha párhuzamosan két gyermeknek a műtét ne zajlana, de valójában az volt, hogy két gyermeket altattunk, és hát a két gyermeknek a találkozási pontján zajlott a műtét, egészen addig, ameddig megtörtént a szétválasztás, amit követően még mind a két gyermeken külön az idegsebészeti műtétnek a komplettálás, illetve a plasztikai sebészi zárások történtek meg. Nagyon nagy odafigyelésre, állóképességre, meg sok hitre volt szükség, mert azért könnyű elképzelni, hogy egy ilyen műtét alatt sok szövődmény lehetőség volt, illetve voltak is komoly, gyors, intenzív vérvesztések, lélegeztetési problémák, gyógyszerelési problémák, a igen hosszú vezetéken keresztül adott gyógyszerekből fakadó technikai problémák. Tehát, hogy nagyon csapatba kellett gondolkodni, nagyon erős hittel kellett jelen lenni, nagyon észnél kellett lenni, de hát igazából azt csináltuk, amire előtte hónapokon keresztül készültünk. Aztán persze más kérdés, az élet azért nem pont azt hozza, amire készülünk, de hogy alapvetően igazán meglepő fordulat a műtét során, amire nem számítottunk, vagy ami váratlanul ért, ilyen nem volt.
Mit tud ezekről a gyermekekről, hogyan alakult az ő életük, hogy vannak most napjainkban, vagy a legutóbbi információi alapján?
Egészen friss információim vannak róluk, tehát ilyen néhány napos információ. Az egyik kislány a Rukalja, ő az, akinek a gyengébb volt a veséje, illetve akinek a műtét után egy hónappal egy nagyobb agyvérzése alakult ki, már egy későbbi fázisban, mint amikor mi kint tartózkodtunk, és ennek az okát igazából nem tudjuk, hogy ez valami mechanikus trauma okozta, mert ugye hát a koponyája az műtét után bőrrel fedve volt, meg egy ilyen mesterséges mű agyburokkal, de csontosan nem is lehetséges, hogy ilyen módon sérült meg. Ő teljes ellátásra szorul, és egy ilyen minimális kis kapcsolata van a külvilággal. A testvére, a Rabeja, ő kiválóan van, tehát hogy ő szinte mindent csinál, tud, amit egy ennyi idős gyermeknek tudnia kell csinálni. 8 éves korában nagyon jó mozgásai vannak, nagyon jó a szókincse, a memóriája, a koordinációja, az intellektusa, tehát hogy ő nagyon biztatott, komoly esély van rá, hogy ő teljes értékű életet fog tudni élni.
Nagy különbségek húzódnak tehát az európai és az ázsiai egészségügy között, ahogyan az egyes beavatkozások súlyosságát sem minden esetben ugyanúgy látják az orvosok. Ezzel együtt is rendhagyó műtétek tudnak ott bekövetkezni, mint például a szijámi ikerpár szétválasztása, amelyet magyar orvosok végeztek. Az információs robbanásnak nagy hatásai vannak az emberek kreatív gondolkodására. Folyamatosan nagy mennyiségű impulzus éri az agyat, amit egyes esetekben nem tud feldolgozni. Ilyenkor előkerülhet az alkohol vagy a kábítószerek, amelyek károsítják a szervezetünket is, emelte ki professzor dr. Freund Tamás akadémikus, neurobiológus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.
Tudjuk, hogy minden biológiai rendszer alkalmazkodik a környezetváltozáshoz. Minél nagyobb a környezetváltozás, annál nagyobb adaptációs vagy szelekciós nyomásról beszélünk, és ilyenkor az adott fajban jelenlévő genetikai variánsok közül a természetes szelekció ugye kiválasztja a jobban alkalmazkodót. Az agy számára az információ maga a környezet, hiszen ez a szervünk az, amelyik az információt felveszi, tárolja, felhasználja. Az információs környezetben viszont brutális változás történt az elmúlt néhány évtizedben, mennyiségileg, komplexitásában is igen jelentősen megnőtt az információs terhelés, és ez az agyunkra jelent egy adaptációs nyomást. Az agyunknak kell megtanulni ezt a nyomást kezelni. Hogyha rábízzuk az agyunkra, és nem tudatosan mi keressük a megbirkózási stratégiákat, akkor szomorú dolgokkal találkozunk, ugye terjednek a drogok, alkoholizmus, ugye nem bírja ezt az információ özönt az agy, leereszti a rolót, drogok lila ködébe burkolózik, és így próbál túléléshez szükséges örömérzethez jutni, vagy elhiteti magával, hogy meg tud birkózni ennyi információval, esetek többségében nem sikerül, ilyenkor jön a frusztráció, sikertelenség élmény, krónikus stressz és a depresszió. Tehát, hogyha mi tudatosan nem keressük a módját, hogyan lehet megbirkózni ezzel az információs özönnel, az információ környezetnek a drámai növekedésével és komplexitás változásával, akkor bizony az agyunk fog megoldásokat keresni, és abban nincs köszönet.
Nem tud akkor az emberi agy önmagában megoldásokat találni az információs robbanásra, a folyamatos vagy gyakran előforduló változásokra, itt említette az alkoholizmust és a kábítószerfogyasztást.
Ha arra várunk, hogy biológiai megoldás szülessen, mindenfajta ilyen genetikai változás és természetes szelekción alapuló evolúciós változás, az több ezer év. Tehát ezt azért ne próbáljuk meg kivárni, ezt a több ezer évet, amíg az agy biológiailag alkalmazkodik egy jóval nagyobb információ terheléshez. Nekünk tudatosan kell megtalálni ennek a módját. Ennek az egyetlen elérhető és mindenki számára lehetséges módja az a szelekció. De meg kell tanulnunk szelektálni az információk között, ami minden mennyiségben mindenkinek a rendelkezésére áll most már az interneten keresztül.
Hogyha már a kábítószerekről is szó volt, ugye látni kell azt, hogy a világ különböző országaiban élő emberek használnak bizonyos tekintetben évezredek óta is kábítószereket, akkor az ő agyuk hogy tudott alkalmazkodni, vagy miért nem tud a miénk?
Az ő agyuk sem tudott alkalmazkodni egyébként, csak megtanulták a több ezer év alatt, mondjuk a kokain használatot a közép-amerikai indiánok, vagy az ópiumot a Kínában, a kannabiszt Indiában, Európában pedig a pár ezer éves civilizációs együttélés az alkohollal a jellemző. Nem azt jelenti, hogy alkalmazkodtak hozzá fizikailag, hanem az, hogy megismerték azt az adott tudatmódosító szert. Tudják, hogy minek mi a következménye, és amikor valaki drogfüggő lesz, vagy alkoholista, tudja, hogy ez mivel jár, és mi vezetett ide. Most ezért nem szabad rászabadítani újabb típusú drogokat Európára, meg Észak-Amerikára, amivel itt nincs több ezer éves tapasztalat. Itt van az alkohol. Aki mindenképpen módosítani akarja a tudatállapotát, akkor az igyon meg egy-két sört, vagy egy pálinkát. Természetesen nem javaslom, hogy ezt aki olyan szinten művelje, hogy az alkoholizmust eredményezzen, de ennek a tudatmódosító szernek van múltja civilizált Európában és mondjuk Észak-Amerikában.
Információs robbanás, alkohol, kábítószer, az agy biológiája hogyan változhat ez, vagy hogyan fog változni meglátása szerint a következő években, és nem évezredekre előre tekintve?
Agy biológiai szerkezetében, működésében semmi változás nem várható következő években. Mindenfajta mutáción alapuló, véletlenszerű mutáción és szelekción alapuló biológiai evolúciós folyamat az több ezer év.
Az információs robbanás nagy hatással van az emberi agyra, és vannak olyan esetek, amikor az agyunk nem tudja feldolgozni a kapott információt. Ilyenkor pedig előkerülhetnek a kábítószerek. Azonban ezek hatásai hatalmas károkat okozhatnak az agyban és annak működésében, mutatott rá dr. professzor Frany Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, aki külön nyomatékosította, hogy előre láthatatlan negatív hatásai lehetnek annak, ha ismeretlen szereket vezetnek be az európai piacon. A melatonin szervezetünk azon hormonjaként is ismert, amely az alvásért felel, azonban a valóságban az étrendünkkel is kapcsolatba hozható. A téma kapcsán tartott előadást a 31. Tudományos Diákköri Konferencián dr. Gál Zsolt, egyetemi docens, a marosvásárhelyi George Emil Paladé Orvosi Gyógyszerészeti Tudomány és Technológiai Egyetem gyógyszerészeti karának dékán helyettese, aki rádiónknak arról is beszélt, hogy miként befolyásolja a melatonin szintet a képernyők fénye.
Az utóbbi időben egyre inkább elterjedté vált a használat a táplálékkiegészítőként, és ezért választottam erre a TDK-ra ezt a témát, hogy egy picit öntsünk tiszta vizet a pohárba, hogy azért mi mindenre jó az a melatonin. Persze, hogy egy kicsit az alvásból és annak a szabályozásából indul ki az egész története, de ha az utóbbi időben napvilágot látott kutatási eredmények azt mutatják, hogy ezen túlmenően számos szervet és szervrendszert érint a jótékony hatása, na és akkor ezt próbálják kiaknázni minél szélesebb körben, és tulajdonképpen is szerepe a melatonin, mint alváshormon, az nem feltétlen az alvásnak az elindítása, hanem a belső biológiai óránk hozzáigazítása a napszakokhoz, és akkor ennek függvényében, hogy mennyi fényhatás éri az emberi szemet, a tobozmirigyben termelődő melatonin fogja az alvás ciklusokat szabályozni.
És én akkor most arra gondolok, hogy lefekvés előtt bekapcsoljuk a tévét, akkor állunk fel a laptop elől, vagy még egy kicsit görgetjük a telefonunkon a közösségi médiát, akkor ez felbudíthatja a melatonin szintünket, az alvási időnket, elalvási ciklusainkat?
Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis nagyon sokan a kék fény tartományába helyezik azt a hullámhosszat, ami a leginkább ingereli, illetve elnyomja a melatonin termelést olyan értelemben, hogy ez egy zárt rendszer, ami saját magát szabályozza és visszajelez, és addig, amíg kék fény jut a retinára, a retina olyan jelet küld a különböző agyi régiókban, ami majd későbbiekben részletesebben mondom, hogy szabályozni tudja a melatonin termelést, azt szerint el tudja nyomni, hogy nekünk még milyen környezeti impulzussal találkozunk. Na most ennek a hátterében van némi tudomány, és nagyon sok ilyen okostelefon, illetve más készülékgyártók bevezették a kék fénytartományban való szűrőket a különböző képernyőknek a szerkezetébe, és akkor ez elősegíteni az elalvást, de az igazán fontos fényhatás, ami a melatonin termelést úgymond elnyomja, illetve beindítja, az a napfényből származik. Tehát itt tudományosan igazolta az, hogy úgymond a fentről és az 1000 luxnál fényesebb fénye az, ami elnyomja a melatonin hatást.
Laikusként teszem fel a kérdést, hogy evés után az ember elálmosodik. Lehet köze akkor az étrendhez, a táplálkozáshoz is a melatonin szintnek, vagy van valamilyen korreláció a kettő között?
Nos, röviden válaszolva nincs, tehát maga a táplálékbevitel direkt módon nem befolyásolja a melatoninnak a termelődését, azonban tudjuk azt, hogy a melatonin a szervezetünkben triptofánból szintetizálódik, ami táplálkozásra táplálékkal jut be a szervezetünkbe, viszont ennek a szintézisnek egy nagyon jól szabályozott mechanizmusa van, és azok a szintetizáló enzimek, amelyek a melatonin termelnék, nem működnek napfény jelenlétében, illetve nappali időszakban.
Mi lenne az emberekkel melatonin nélkül? Tehát mennyire létfontosságú?
Na most a melatonin az nem csak az emberi szervezetben, hanem tulajdonképpen már a baktériumokban is termelődő, úgymond egy ubiquiter anyag, ami olyan szerepet tölt be, hogy adaptációt segít a környezetünkhez. Na most, hogyha ez teljesen megszűnne, akkor a biológiai óránk és a napszakok változása deszinkronizálódna, és akkor nem működnénk nappal megfelelő vagy maximális teljesítménnyel, illetve az alvás fázisaink nappali időszakban is megjelenhetnek.
Dr. Gál Zsolttal, a marosvásárhelyi George Emil Paladé Orvosi Gyógyszerészeti Tudomány és Technológiai Egyetem gyógyszerészeti karának dékán helyettesével beszélgettünk a melatoninról, illetve arról, hogy milyen hatásai vannak az alvás hormonra nézve a képernyőknek. A gyógyszerkutatás területére egyre inkább betörnek a biológiai gyógyszerek, amelyek olyan problémákat lehetnek képesek megoldani, amelyek eddig a kismolekulás klasszikus hatóanyagokkal nem voltak lehetségesek. Ilyen az autoimmun kórkép vagy bizonyos ráktípusok, mondta el rádión kérdésére professzor dr. Martinek Tamás, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Vegytani Intézetének és Szent Györgyi Albert Orvostudományi Karának tanszékvezető tanára.
A gyógyszerkutatásnak most egy fölívelő trendje az, hogy az úgynevezett biológiai gyógyszerek törnek be egyre inkább, és ezek olyan problémákat tudnak megoldani, amelyek eddig a kismolekulás hatóanyagokkal, a klasszikus gyógyszerekkel nem volt lehetséges. Például autoimmun kórképek vagy bizonyos ráktípusok ezekkel az anyagokkal váltak gyógyíthatóvá. És ez a fejlesztés most nagyon nagy erőkkel folyik, és igyekszünk olyan megoldásokat találni, hogy ezek a hatóanyagok ne csak a sejten kívüli célpontokat találják meg, hanem a sejten belülre is be tudjanak jutni, és eddig megoldatlan betegségeket célozzanak meg.
Mint például mit lehetne meglátása szerint, vagy az eddigi kutatások eredménye, részeredménye fényében megoldani még a biológiai gyógyszerekkel?
Én úgy gondolom, hogy jó pár olyan ráktípus van, amire még nincs hatóanyag. Ugye a rák, mint olyan, az sokféle betegségnek az összessége, és még nagyon hosszú a lista, ahol nincs megoldásunk, és ott szerintem a sejten belül kell keresni a megoldást. De ide sorolhatnám az Alzheimer-kort, ahol szintén sejten belüli célpontokat kell támadnunk, és valószínűleg ilyen biológikumokkal, ilyen biológiai gyógyszerekkel.
Mikorra várja vagy várják önök az áttörést ebben a tekintetben? Tudom, hogy nincs nálunk kristálygömb, így pontos dátumot nem is várok el, de nagyságrendileg.
Amikor ez a kérdés elhangzik, mindig azt kell figyelembe venni, hogy egy hatóanyagnak a fejlesztése, tehát onnantól, hogy egy gyógyszergyár döntést hoz arról, hogy egy adott biológiai mechanizmust befolyásolva hatóanyagot szeretne fejleszteni, az körülbelül egy 10 éves nagyságrend. És akár több milliárd dollár is lehet. Tehát azt gondolom, hogy itt évtizedekben mérjük az időskálát.
Hogyan lehet meggyőzni, most akár biológiai, akár bármilyen új gyógyszerről beszélünk, a páciensek, az embereket arról, hogy igen, ez biztonságos, most hirtelen a koronavírus járvány jut eszembe, és a COVID elleni védővakcina.
Ha azt mondjuk, hogy általában az emberek, akkor egy kalap alá veszünk nagyon sokféle embert. Van olyan ember típus, aki úgy gondolkozik erről, hogy nyitott az újra, szeretné megismerni, és különösen, hogyha gyógyulni szeretne, akkor nincsenek kifogásai, kétségei afelől, hogy egy új gyógyszer működni fog, és nem lesz mellékhatása. Van olyan típusú gondolkodás is, amikor bármennyire hatékony ez a gyógyszer, bármilyen sok-sok páciensen bemutatták azt, hogy nincs mellékhatása, akkor is aggódik miatta. Tehát nehéz erre a kérdésre egységes választ adni. Én úgy gondolom, hogy a tudomány az, amit választ képes adni, és feketén-fehérén bemutatni, hogy egy hatóanyag biztonságos vagy nem biztonságos.
A biológiai gyógyszerek felhasználási területéről tartott előadást a 31. tudományos diákköri konferencián professzor dr. Martinek Tamás, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Vegytani Intézetének és Szent Györgyi Albert Orvostudományi Karának tanszékvezető tanára, aki rádiónknak külön kiemelt, hogy milyen egészségügyi problémák esetében nyújthatnak segítséget a biológiai gyógyszerek. A stressz és annak a kezelése visszatérő téma az egyetemisták körében is. A vizsgaidőszak a szesszió alkalmával a hallgatók tapasztalják ennek a hatásait, valamint nem egyszer előkerül a halogatás kérdése is. A stresszről, annak negatív hatásairól és a megküzdésről is szó volt a 31. tudományos diákköri konferencián egy panelbeszélgetés formájában. A részletekről dr. Marton László diabetológus rezidens orvossal beszélgetünk.
Saját tapasztalatom szerint az, hogy ki mennyire túlterhelt, és ez Tehát a panelbeszélgetésen is egy sarokköve volt, vagy egy fő gondolata az egész másfél órás beszélgetés alatt, hogy nagyon szubjektív az, hogy most mi számít túlterheltségnek, mi számít úgynevezett idézőes jó stressznek és rossz stressznek. Teljes mértékben az határozza meg, hogy az adott egyén hogyan tudja ezeket elhatárolni, és számára mit jelent ez. Azért az elmondható mindenképp, hogy az egyetemisták, az egyetemek többségén persze szaktól függően változik ez a stressz mennyiség, de azért mondható az, hogy terhelést azt ki kell bírjanak az egyetemisták. Tehát ha annyira könnyű lenne, akkor mindenki elvégezni, vagy mindenki könnyűszerre túl lenne rajta, úgyhogy az, hogy ki mennyire túlterhelt, az szerintem szak is válogatja, de mindenképp az egyéni, meg személyiségi jegyek igazából.
És hát, hogyha már a stresszről beszélünk, akkor ott van a szesszió, és nekem van egy ismerősöm, aki ezt az időszakot, amikor ugye a vizsgák vannak, úgy nevezte el, hogy stresszió. Hogyan lehet kezelni az egyetemisták körében a stresszt, különösen ebben az időszakban, amikor nagyon sok van belőle, vagy több van belőle, mint egy átlagos tanítási héten mondjuk?
Igen, itt két dolog segíthet általában. Erre azért fel lehet készülni, tehát ugye azért tudjuk, amikor jön a vizsgai időszak. Az egyik az, hogy rendszerezzük a teendőinket, akár rájöjjük egy papírra, egy noteszbe, egy telefonba, és akkor ezeken sorra mondjuk kezdve egy könnyebb feladatokkal haladunk a nehezebbek fele, hogy közben sikerélményünk is legyen, és egy pozitív feedback az egészről, hogy könnyebben ki tudjunk tartani az előttünk tornyosoló feladatok, meg tanulni valók előtt. Tehát ez a rendszerezés, akár listaírás talán az egyik leghatásosabb, és hát emellett mindenképp az a lényeg, hogy ne lássuk nagyobb problémának azt az adott stressziót, mint amekkora, és perspektívába tudjuk helyezni annak a vizsgának a helyét, azt ugye el tudjuk helyezni az életünkbe annak a fontosságát, és hogy tényleg összedül a világ, ha mondjuk nem sikerül, vagy egyszerűen hát valamikor nem sikerül, nem tud úgy teljesíteni az ember, és hát akkor megpróbálja másodszorra. Tehát talán ez a kettő, így még ismétlésképpen a rendszerezés és a perspektívába látás, vagy perspektívába helyezés, amit mindenképp megemlítenék, és a panelbeszélgetésen is felmerült.
És mi a diákok véleménye erről, vagy mennyire élnek a rendszerezés, listázás és a megfelelő helyre tevés lehetőségével, gondolatával?
Úgy gondolom, hogy azért szükségük van a diákoknak arra, hogy ezzel akár találkozzanak, lássanak, akár diáktársuktól egy jó példát arra, hogy na látják, hogy milyen rendszerezett, és hogy neki ez hogy működik, vagy akár egy tanár is segíthet ebben nekik, hogy akkor ő, ami neki bevált, vagy amit mondjuk több régi diákjától hallott, akkor azokat úgymond javasolja, vagy egyáltalán mint lehetőség megemlítse. Én azt gondolom, hogyha így az ember nyitott szemmel jár, és kérdezgeti akár, hogyha nem mondják maguktól, akár kérdezget ilyen-olyan technikákról, amelyek segíthetnek neki stresszet kezelni, vagy akár vizsgai időszakon sikeresen és kevésbé stresszesen túl lenni.
Itt szó volt listázásról, prioritások felállításáról, sorrendbe helyezéséről, és magáról a panelbeszélgetésről, ami a 31. tudományos diákköri konferencián volt. Milyen visszajelzések érkeztek a nézőközönség a diákok részéről, avagy milyen kérdéseket tettek fel esetlegesen?
Alapvetően a visszajelzések azok pozitívak voltak. Egy nagyon baráti hangvételű, és mondom azt, hogy humoros hangvételű beszélgetés volt. Jó magamon kívül ugye két pszichiáternő és egy fogorvos, illetve egyetemi oktató vett részt, és ami kérdések voltak, azok főképp a megküzdési technikákra vonatkoztak konkrét példákkal élve. Vagy említsük ezek között akár a halogatást, hogy akkor az létezik, akár aktív és passzív halogatás van, pozitív és negatív oldala is ennek a halogatás dolognak, hát amiről ugye minden egyetemista tud, vagy éppen megélte. És hát emellett ilyen megküzdési technikák akár egy ilyen gyorsan jövő helyzetben, hogy lehet azt mondjuk jól kezelni, hogyha hirtelen most 5 perc alatt valamit meg kell oldani, és akkor nézést technikával, vagy éppen ugyanez a kicsit kívül helyezni magadat a szituáción, akkor ezek mind segíthetnek abban, hogy tisztább fejjel és kevésbé stresszesen állj hozzá az adott problémához, vagy álljon hozzá a diák az adott problémához. Úgyhogy én azt látom, hogy ők nekik mindenképp tisztában vannak azzal, hogy ez létezik, hogy ezzel foglalkozni kell, hogy ezzel nekik is foglalkozniuk kell. Itt már csak az volt a kérdés, hogy milyen megoldások léteznek erre vonatkozóan.
Dr. Marton László diabetológus rezidens orvossal beszélgettünk az egyetemistákat érintő stresszről. Tisztelt hallgatók, az elmúlt percekben összeállításunkat hallhatták a 31. tudományos diákköri konferenciáról. Ezzel pedig a mai medicina végéhez érkeztünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Most búcsúzom. A medicina műsorvezetőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, a viszonthallásra!